Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Róbert Richárd vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd Korfura, elmegyünk majd Krétára. Összehasonlítjuk, hogy vajon Korfu és Kréta közül melyik mit tud. Ha dönteni kell, akkor hova menjünk, attól függően, hogy mik az igényeink és mit szeretünk. Miért érdekes és izgalmas Kréta, mit nyújt Korfu a magyar turistáknak. Sok-sok kalandról is hallhatnak majd, érdekes történetekről, videoklip forgatásról. Érdemes lesz az elkövetkezendő egy órában velem tartaniuk. Mindig is a kedvencek közé tartozott Kréta. Nemrégiben felhívott egy kedves rokonom, és mondtam, hogy elmenne a fia Krétára, aki egyébként neves focista, és vajon Krétára menjen, vagy Korfura. Nem kellett túlságosan sokat gondolkodnom, mert ismertem a habitusát, és el tudtam dönteni, hogy vajon mit javasolok majd a fiúnak, mert hogy Kréta és Korfu attól függően, hogy mire vágyunk, mást és mást nyújt. Amellett, hogy van egyfajta állandóság is benne, persze, hiszen Görögszigeten vagyunk, a görög vendégszeretet, a finom ételek, a muszaka, szúvlaki, meg a girosz világa, meg sok minden más jelen van mind a két helyen, és hát természetesen Kréta meg Korfu abban is közös, hogy az biztos, hogy jól fogjuk magunkat érezni, mert hogy önmagában a hangulat meg a meleg meghozza majd a kedvünket ahhoz, hogy jókat sétáljunk és felfedezzük a híres történelmi nevezetességeket. Kréta esetében sokan azt mondják, hogy hát a Kréta viszonylag kopár, vannak kopár részei, és hát valóban nem fenyveserdők sokasága az, ami itt fogad minket, de vannak azért olyan részek, ahol van bőven növényzet, sőt, egy része, konkrétan a keleti csücsök, vaj, az olyan, hogy ott vannak természetes pálmafák, egyfajta pálma erdő is. Itt egyébként még videoklipet is forgattam annak idején. Emlékszem, hogy itt a természetvédelmi terület mellett mennyit forgattunk, de hát Krétán rengetegszer jártam. Annak köszönhetően, hogy az utazási irodák első nagy generációja a rendszerváltás után, ami már nem az Express Coop Turistibus 3-asból tevődött össze, nos, ők Krétára indította a különjárat repülőgépeket, Korfu meg Kréta volt az első nagy charter célpont, meg Tunézia persze, ugye klasszikusan a Skyway korában. Tehát az biztos, hogy Kréta nagyon kedvelt volt, és rengeteg járatot indítottak az irodák, rengeteg alkalommal pedig meghívtak különböző tanulmányutakra utazási irodákat. Hát volt olyan, hogy csütörtökön lementünk az egyik géppel, szombaton visszajöttünk a másik géppel, volt olyan, hogy 4-5 utazási iroda is meghívott egymást követően különböző járatokra, mert hogy úgy számolták ki az üzleti modellt, hogy elindulnak május elején a charterek, mennek egészen október első-második hetéig, és június, július, augusztusban lehet keresni, ott nagyjából megkeresik nullára magukat, vagy akár a hasznot is megkeresik az irodák, és akkor szeptemberben már jön a profit, hogyha októberben is valaki elutazik, vagy esetleg májusban, hát az már szinte talált pénz. És ezek az időszakok voltak, amikor az utazási irodák az újságírókat is meghívták, és hát lényegében ennek az időszaknak volt a terméke a last minute kifejezés, meg a last minute utak sokasága, amikor még bőven bevásároltak az utazási irodák utakból. Hát azóta már sok minden változott, már jóval kevesebb különjáratú repülőgép van relatíve, bár igazából ez nem minden esetre, meg minden célállomásra igaz, mert van éppen, ahol nőtt a számuk, de nagy volumenekben például nincsenek téli charterek. Mellette vannak viszont menetrend szerinti járatok jó pár célállomásra, tehát itt már azért sokat változott a világ. Ami örök maradt, vagy legalábbis még most is kitart, az a magyar turisták Kréta iránti szeretete, és az utazási irodák kínálata, hiszen Kréta továbbra is előkelő helyen van a kínálatban, és hát nagyon sok lehetőség közül választhatunk, de hát akár magánúton is eljuthatunk ide. Én is voltam úgy, hogy hajóval átmentem Athénból Krétára. Mert hogy meséltem önöknek azt, hogy még videoklipet is forgattam a pálmafás részen, de amikor legelső alkalommal jártam Krétán, akkor Athénból felszálltam egy hajóra, és este elindult, és reggel ott volt Kréta fővárosában, Iraklionban, Heraklionban. Aztán egy napot ott eltöltöttem, estét azt szintén Heraklionban egy D-kategóriás szálláshelyen, mert akkor még ABCD kategóriát kaphattak a görögországi szállodák, tehát nem volt csillagozás, hanem betűvel minősítették a szálláshelyeket. Majd a következő nap még Ajosz Nikolaoszba is ellátogattam autóbusszal, aztán visszamentem, és este indult a komphajó, és szépen visszaérkeztem Athénba, majd onnan még autóbusszal aznap este elmentem Thesszalonikébe, onnan pedig Makrigiálosba, úgyhogy izgalmas kis túra volt, hát azért éjszakázni tudni kellett. És az volt az érdekes, hogy még nem az internet korát éltük. Én tudtam azt, mert megkérdeztem, hogy mikor indul Szalonikibe a járat, és azt gondoltam, hogy logikus lenne, hogyha lenne egy olyan komp, ami este elmegy Athénból Krétára, mert én biztos, hogy így csinálnám. Úgyhogy bementem Szalonikibe, és valóban volt ilyen járat. Tényleg éjszaka ment. Tehát abszolút mértékig így működött, de ezt nem mondta nekem senki, meg nem is tudtam, hogy ez így működik, csak úgy gondoltam, hogy valószínűleg én erre neveznék be, hogyha lenne egy ilyen járat, és volt ilyen járat, és azzal is mentem Krétára. Hát valószínűleg nappali járat is volt, de az ebből a szempontból nem volt nekem érdekes. Kabint nem foglaltam, mindenki este leheveredett a szőnyegre az egyik nagy közös helyiségben, és akkor mindenki ott vagy aludt, vagy beszélgetett, hátradőlve a hátizsákján pihentette a fejét. Zuhanyzó az volt, a szabadon lehetett használni, úgyhogy még nem is volt túlságosan bűnös ott. Tehát összességében csodálatos élmény volt, és megnézhettem persze Knossoszt is az első nap. Hozzáteszem, az nekem csalódás volt, mert én azt gondoltam, hogy azért a Knossoszi palota romjai kifejezés azt jelenti, hogy jó pár olyan része van ennek a palotának, ami nagyobb épségben megmaradt, meg hát egy picit a labirintusban is kalandozhatunk, és akkor a Minotaurus legendáját felidézhetem, a bikafejű szörnyetek talán ott vár valamelyik átjáróban, de hát valójában már olyan szinten robba döntötte a földrengés és az azt követő szökőár a palotát, ami ugye tönkre vágta a minoszi civilizációt, hogy jó pár oszlop maradványban tudok csak gyönyörködni, meg egy éppen maradt fal van, és azon egy freskó, tehát igazából olyan sok csodára nem lehet számítani. Akik a történelemben nagyon járatosak, nekik talán ez nagyobb élmény, bár hozzáteszem, én történelem szakos voltam az ELTE-n akkor is, amikor ezt néztem, és hát akkor is azt mondtam, hogy ez nem valami impulzív dolog, de attól függetlenül azért sokan meglátogatják a Knossoszi palota maradványait. De hogyha valaki kihagyja, mert inkább fürdik a tengerparton, vagy elmegy Ajoszti Kalauszba, vagy esetleg Hányába, a régi fővárosba, a kikötőbe ellátogat, szerintem jobban jár, hogyha egységnyi ideje van. De nyilván, hogyha akar mindenképpen egy kultúrtörténeti, fontos történelmből is lényeges helyszínt látni, akkor azért menjen el Knossoszba. Nem messze van egyébként a fővárostól, Iraklióntól. Kréta viszonylag nagy sziget, Görögország legnagyobb szigete, a földközi tengernek pedig az ötödik legnagyobb szigete, és nem egészen 1 millióan vannak a nyári időszakban, hiszen jó sok turista is itt tölti az idejét, meg hát a teljes népesség is olyan 6-700 ezer közötti. A helyiek egyébként nem is Krétának hívják, hanem nagy szigetnek. Megalonisos, így hívják egyébként, vagy így becézik. Kréta egyébként volt egy időben független állam, volt török fennhatóság alatt is, úgyhogy érdekes a sorsa. Egyébként míg Ciprus brit gyarmattá vált, majd 1960-ban független állam lett, így Kréta független állam volt, de egyesült aztán a görög királysággal. Az épített örökséghez tartozik még az Árkádi kolostor, amit érdemes megnézni, és Retimnonban van egy erőd maradvány, bár ez is olyan, hogyha véletlenül kihagyják, akkor mondom, ne keseredjenek el. Mindenképpen menjenek el azonban Hányába a velencei kikötőt megnézni, hiszen a velenceiek is sokáig birtokolták ezt a területet, és a velencei stílusú kis kikötő, meg a házacskák valóban nagyon szépek, és este gyönyörűen megvilágítják Hányában a kikötőt, érdemes ide ellátogatni. Napközben pedig Ajosz Nikolaosz, az egykori kis halászfalu az, ami rendkívül érdekes és szép. Itt van egy tó, sokáig azt hittem, hogy a tengernek egy betüremkedése, de nem, egy rendkívül mély tó, és picit összekötetésben van a tengerrel, de elvileg édesvízű, és a tó körül pedig jobbra-balra cukrászdák, fagyiárusok, gyroszárusok, emléktárgyat árusítók, kis házacskák. A legszebb akkor Ajosz Nikolaosz látványa, hogyha a tó melletti hegy tetejére felkapaszkodunk, vagy akár kocsival is felmehetünk egyébként, és meg lehet ott állni, vagy felvisz minket az autóbusz, és onnan lefelé körülnézünk, és az égei tenger végtelen kékségében ugyanúgy gyönyörködhetünk, mint a kis tó látványában, vagy a megigéző házacskák sokaságában. Ajosz Nikolaoszban egyébként, hogyha 3-4 órát eltöltünk, akkor nagyjából már mindent megnéztünk, ugyanakkor érdemes mégis ezt megugrani, ezt megcsinálni. Vannak nagyon jó strandok is Krétán, van homokos strandrész is, meg van kavicsos rész is. Összességében bőven találunk homokos tengerparti szakaszt. Egy pálmafás rész van, ugye mondtam, ez vai. Ide nehéz azért eljutni, mert hogy a végén már nincsen teljesen kiépített út, hanem ilyen félig kavicsos, félig földes úton kell kapaszkodnunk. És hát az itteni strandolás az olyan, hogy hát 3 óra, mire ide eljutunk, 2,5, ha mondjuk Hányában vagyunk, meg visszafelé is bonyolult az út, tehát annyit azért nem biztos, hogy ér, de attól még egyébként szép vidék. Elafonisi, az pedig a déli területen található, itt van egy nagyon jó strand, ahol rózsaszínes a homok. Ez még igen szép vidék. Retimnonnál pedig találunk ültetett pálmafákat, az itteni strand is olyan, hogy az élvezeti értéke magas, hogyha valaki a homokos, kellemes, nagy, nyugágyas, szép strandokat keresi, ahol azért nincs egyedül főszezonban. Krétán Zeus barlangját is mutogatják a turistáknak, a Samaria hasadék vagy Samaria szurdok pedig a túrázóknak kihagyhatatlan dolog. Ide úgy érdemes jönni, hogy fent az autóbuszból kiszállunk, lemegyünk egészen a patak partjához, ami hát ki van száradva általában nyáron, tehát lényegében csak a szurdok alján sétálgatunk, és elmegyünk egészen a kikötőig, ott vár minket egy hajó, és az visszavisz minket egy olyan helyre, ahol fel tud vinni az autóbusz, tehát ez a legjobb, mert ha valaki a Samaria hasadékban fölfelé fölkapaszkodik, ahonnan elindultunk, hát szerintem azért tényleg ahhoz kell egy kis ügyesség, bár nem megugorhatatlan ez sem. A Samaria hasadék, vagy Samaria szurdok, az népszerű, ismert és nagyon jó, komoly kirándulás. Bár hogyha meleg van, akkor lehet, hogy jobb a tengerparton maradni, de aki szeret kirándulni, meg szereti a szép hegyes vidékeket, mindenképpen próbálja ki. Ijera Petra délen található, egy kellemes kis város, itt is van egy jó kis szurdok, és amiről híres ez a település, hogy vannak barlang lakások, ahol régen hippik laktak, hát manapság a barlangokat lehet megnézni, bár állítólag néha beköltözik még egy-kettőbe valaki, de Ijera Petra tengerpartja is jó, kellemes homokos partot ugyanúgy találunk itt, mint egy kicsit távolabb kavicsos részt. Krétán érdemes még megnézni El Greco szülőházát, hogyha valaki rajongója a festőnek. Van egy velencei kastély, Franco Castello vagy Castello, így hívják, és kiránduló hajóval átmehetünk Spinalongába, ami egy kis sziget, ahol volt korábban egy velencei erőd, később pedig ide vitték a leprásokat, és komoly kolóniát hoztak létre, hiszen házasodtak is néha, gyerekek is születtek, a gyerekeket egyébként sokszor, ha egészségesek voltak, akkor innen aztán elvitték. Minden nap kaptak ellátmányt, bár hozzáteszem, nem volt könnyű ennek az ellátmánynak megérkeznie, hiszen Kréta és a Kréta lábainál fekvő hosszú nyelv nevű sziget egyébként olyan, hogy a kettő közötti tengerrészen szinte mindig van szél, és mindig magasak a hullámok, és gyakran van vihar. Krétán találjuk a halottak szurdokát is, a Farangi Nekront, de hát ide azért kevesebb turista jön, mint a Samaria hasadékot megnézni. Szurdokokból tehát van bőven. Hogyha valaki autót bérel, akkor az északi parton viszonylag jó autópályaszerű képződményeken haladhat Hánya és Iraklion, illetve Iraklion és Ayos Nikolaos között. Aztán Ayos Nikolaos után már elfogy az autópálya egyszer csak, és aztán Vaiig már egyre rosszabb és rosszabb minőségű úton közlekedhetünk, de azért ez sem egy járhatatlan. Ha délre megyünk, akkor Ijera Petráig könnyű, jó eljutni, hogyha Elafonisibe utazunk, akkor azért át kell menni nagyobb hegyeken, ott azért vigyázni kell, mert a helyi vezetési stílus azért izgalmasabb, mint amit Magyarországon megszokhattunk. A szigeten nincsenek veszélyes állatok, nincsenek medvék, farkasok, sakálok, de még mérges kígyók sincsenek. Egyébként a régi legenda úgy szól, hogy Héraklész, vagyis Herkules az, aki megtisztította az efféle állatoktól Zeus szülőhelyét. Ha már Zeus szülőhelyénél tartunk, megmutatják azt a barlangot is, ahol a legenda szerint Zeus született a turistáknak, bár hozzáteszem, ez megint olyan, hogy van néhány denevér, és egy barlang, amire azt mondták, hogy ott született Zeus, tehát igazából, hogyha jobban szeretünk inkább a kellemes melegben pihengetni a nyugágyon, Retimnon környékén, és koktélokat iszogatni, akkor azért a Zeus barlang az nem biztos, hogy egy vonzóbb program, mint az előbbi. Pál apostol a legendák szerint 2 évig Krétán élt, ami úgy fűződik a sakálokhoz, meg a mérges kígyókhoz, hogy egyesek szerint ő volt az, aki megtisztította a gonosz állatoktól a szigetet. Krétán vannak folyók is, bármint említettem, sokkal kopárabb Korfuhoz képest, nem annyira zöld, kevesebb az eső. Ennek köszönhetően viszont, hogyha májusban ide látogatunk, szinte biztos, hogy sütni fog a nap, és októberben is voltam már jó pár alkalommal, nyugodtan lehetett fürdeni, és kellemes 26-27 fok volt, és tömegnyomor pedig egyáltalán nem. A Balos Beach még híres Krétán, vagy Elafonisi, ugye, amiről már meséltem, de még sok más jó kis tengerparti szakasz is van, tehát ezek a homokos tengerparti területek azért bőven felfedezhető Krétán, találunk ezekből nagyon sokat. Ilyen értelemben, hogyha valaki homokos parton szeretne pihengetni, akkor Kréta jó választás lehet, hiszen itt ebből bőven akad. Május elején olyan 20 fok körüli hőmérséket voltam, ilyenkor is egy tanulmányúton Krétán, nyugodtan fürödtünk már a vízben, bár azért nem olyan, mint hogyha a Dominikai Köztársaságban lennénk. Aztán május végén már 20-22 fokos a víz, és igazából július-augusztusban talán a legjobb, cserébe szeptemberben is nagyon jó fürödni itt, és október elején is még kellemes. Az északi oldal hullámosabb a délinél. Tehát Ierapetra környéken, a déli részeken, vagy Elafonisinél tényleg van olyan rész, ahol szinte áll a víz. Elafonisi szigeténél ugye rózsaszínes a homok, és itt akár át is gyalogolhatunk egy közeli kis szigetre. Emiatt sokszor melegebbnek is érezzük a déli területeken a vizet. A nagy nyaralóközpontok mégis inkább északon vannak, hiszen itt vannak a kellemes városok, amelyek könnyedén megközelíthetőek, Hánya, Ajosz, Nikolaosz, Ierapetra, a főváros, Retimnon, ahol rengeteg pálmafát is találunk. Retimnonnak nagyon szép az óvárosa, ugye itt is a velenceieknek köszönhetünk jó pár épületet. Iraklionban, a sziget fővárosában jó diszkók vannak, meg van egy kis erődítmény, de azért nem annyira érdekes, mint Hánya vagy Ajosz Nikolaosz szerintem látványvilágában. Rengeteg apró kis halásztelepülés van a nagyobb városok környezetében, és a szállodák jelentős része, a tengerparti hotelek legalábbis, azok itt helyezkednek el. Guves vagy Guves, ez is egy jó kis strand. Voltam itt egyszer, homokos strand, sok jetski van, ki lehet próbálni azt, amikor ejtőernyővel közlekedünk éppen a strandon, és a motorcsónak húz minket. Hersonissos környéke még nagyon jó. Malia strandja, úgyhogy bőven vannak itt jó strandok. Parasailing, ugye így hívják ezt, amikor a motorcsónak húz minket, és rajtunk ott van az ejtőernyő. Rengeteg a tengerparti bár, sok-sok taverna is van, és hát a parkolás meg a közlekedés még azért olyan, hogy szinte bárhova beállhatunk, tehát nem olyan, mint Svájcban, ahol még a pásztorok is találnak egy vontatóautót, hogy elvigyék a tilosban parkoló gépjárművünket. A bérautók azért nem túl jó minőségűek, de cserébe nem kell vele sokat vacakolni, mert amikor visszaadjuk, sokszor elég, hogyha betesszük a kulcsot a szőnyeg alá. Alig van lopás, nagyon biztonságos Kréta, emiatt a kisgyermekes családok is előszeretettel látogatják. Amint pedig egy kicsit idősebb a gyerek, már is elkezdhetjük felfedezni az ókori városromokat, a bámulatos kolostorokat és a velencei időből származó látványosságok sokaságát. Krétából nagyon sokan elmennek kirándulni Santorini szigetére. Sokak szerint Santorini az elsüllyedt Atlantis, mert hogy ez egy félbevágott sziget, gyönyörű hófehér házak vannak a félbevágott hegy tetején, a házatnak a teteje, a házatnak a kupolája, az pedig kék színű. Úgyhogy ez a fehér templomos, kék kupolás világ, ez maga Santorini. A legtöbb Görögországot ábrázoló képen, festményen talán Santorini van. A hajók többsége a főváros alatt megáll, és aztán az utasok választhatnak, hogy Szamárháton mennek fel felvonóval, vagy esetleg gyalog teszik meg a 600 lépcsőfokot, vagy busszal. Még busszal is fel lehet menni egyébként. Én egyébként a Szamárhátot választottam. Hát szegény Szamár, mire felporoszkált, minden baj lett, úgyhogy ma már biztos, hogy inkább a felvonót választanám. Santorini tetejéről pedig mágikus a kilátás lefelé, hiszen a hegyet szinte félbevágta a földrengés, majd állítólag a földrengést követő szökőár pusztított el a minoszi kultúrát, Krétám. Akár így volt, akár nem, az kétségtelen, hogy Santorini egy bűbájos sziget, ahol sokan több napot is eltöltenek, bár az itteni strandok vulkanikus strandok, úgyhogy tiszta fekete lett a lábunk, amikor visszamentünk a strandolás után, tehát azért ezzel számolni kell, hogy itt nem ilyen hófehér homokos atoll szigetes hangulat van. Attól még Santorini egy fantasztikus élmény, ha felmegyünk a félbevágott hegy tetejére, sétálgatunk a meseszép házak között, gyönyörű fotókat készítünk, és meghökkenünk azon, hogy ilyen helyre is lehet építkezni még mindig. Lélegzetelállítóak a hatalmas sziklafal melletti házak, és az, hogy ebben éldegélnek az emberek, és lenéznek, és akkor alattuk a mélység sokszor kinéznek az ablakon, elképesztő Santorini teteje. De ha nem akarunk kirándulni Santorinire, vagy annyi időt sem akarunk Krétától távol tölteni, amíg elmegyünk egy kisebb szigetre, mondjuk Spinalongába, azért Ayos Nikolaosban meg Hányába mindenképpen menjenek el. Hányáról már meséltem önöknek, nos, régen Küdóniának hívták, és hát volt ez arab, bizánci, velencei, török fennhatóság alatt is, de leginkább a velencei kikötő az, ami adott nagyon sok pluszt az épített örökséget tekintve a településnek. Megmaradtak az ódon kis házak, a velencei stílusú kis erkélyekkel, a gyönyörű kis utcácskákkal, úgyhogy valóban nagyon hangulatos egy itteni kirándulás, főleg este. Szerintem este a legszebb talán. Ha szeretjük a múzeumok világát, akkor a Tengerészeti Múzeumot érdemes felkeresni, de van itt Régészeti Múzeum, meg Néprajzi Múzeum is. Bár szerintem sokkal izgalmasabb az óriási, bazárszerű szuvenír központ, ahol lényegében mindent meg lehet kapni, amit csak szeretne egy átlagos turista vásárolgatni kis műtyöröket, hogy majd otthon legyen mit osztogatni. Krétán nagyon sokan olívaolajat termesztenek, úgyhogy az olívaültetvények tényleg nagyon sok területet elfoglalnak, és hát igen minőségi az itteni termék. Ezeket meg is mutatják a turistáknak, és gyár vagy üzemlátogatást is szerveznek, meg manufaktúra látogatást. Említettem már, hogy Retimnon környéke meglehetősen zsúfolt főszezonban, de vannak azért csendes települések is. Kréta nagy, következésképpen el is bújhatunk akár a tömegtől, ezt is megtetjük, meg azt is, hogy bulizunk éjjel-nappal. Ezért jó, mert sok mindent lehet választani, sok minden közül lehet választani. Egy hetet gond nélkül el lehet úgy tölteni Krétán, hogy minden nap jól szórakozunk, és mellette van időnk még a fürdésre is. Érdemes szerintem autót bérelni, ha tudunk vezetni, de ha nem szeretnénk, az utazási irodák is remek programokat szerveznek. Hát ezek közül ugye nagy előnye mindegyiknek, hogy nem kell semmivel se foglalkoznunk, csak sodródunk az eseménnyel, és még segítenek is abban, hogy hol vagyunk, és éppen mit érdemes az adott helyen megnézni. Az biztos, hogy Korfu talán a legmagyarabb sziget a görög szigetek közül, hiszen kötődik egyrészt a magyar történelemhez is, Sziszinek itt mesés kastélya volt, és a mai napig meg lehet nézni azokat a szobrokat, amelyeket Sziszi kívánságára készítettek, és Achilleuszt ábrázolja jó pár, bár egyesek szerint Achilleusz andrássi grófhoz is hasonlít egy picit, de hát nyilván ezt már sokan csak belemagyarázásnak érzik. Azzal együtt Korfun egy ideig magyar lapokat is lehetett kapni, olyan sok volt a Magyarországról érkező turista. Hát ma már ugye nem a printek világát éljük, de attól még mindig nagyon-nagyon kedvelt Korfu a magyarok körében, hiszen Krétánál zöldebb, Smaragd-szigetnek is nevezik emiatt, bár Írországot is hívják Smaragd-szigetnek, úgyhogy Smaragd-szigetből is több van, és a záporból is azért bőven lehet része annak, aki mondjuk itt két hetet eltölt, hiszen gyakoriak a kisebb esőzések, de ezek egyáltalán nem olyanok, hogy zavarnák lényegében a nyaralást, maximum egy 10 percesek, 15 percesek, néha fél órásak, és utána ismét verőfényesen tűz a nap, vagy ha meg is marad néhány felhő, akkor is kiválóan alkalmas az idő strandoláshoz. Korfun rengeteg homokos partot találunk, de vannak kavicsos partszakaszok is, sőt, sziklás részek is, úgyhogy bőven van, miből válogatni. Jó pár alkalommal kaptam olyan feladatot, hogy ugye már jó homokos strandra szeretnék menni, akkor mit tegyek, hova menjek, Korfun ezekre a kérdésekre válaszoljak. Nos, Szidari környékén találunk bőven homokos strandot, meg izgalmas sziklásat is, de itt tényleg bőven van lehetőségünk arra, hogy elheveredjünk a homokban, és az élet értelmén gondolkodjunk. Ha pedig kavicsos strandra vágyunk, akkor Paleokastrica például gyönyörű fehér kavicsos rész, egy picit hidegebb is itt a víz, ugyanakkor mámorító szinte az a hely, ahol fürödhetünk. Sok helyen találunk pálmafát, Sziszi kastélyának kertjében épp úgy, mint mondjuk Korfu, vagyis Kerküra városában. Egyébként Paleokastrica egy részénél is vannak homokos strandok, bár ezek annyira szerintem nem homokosak, mint mondjuk Szideries környékén, viszont cserébe gyönyörű, kanyargós kis öblöcskék sokasága van errefelé, és valóban jó magasról lenézve láthatjuk azt, hogy milyen pazarvidéken is vagyunk, tehát szemre ez nagyon-nagyon szép, hogyha valaki kisgyerekekkel jön el ide nyaralni, vagy kisebb gyermekekkel akkor, és homokos strandot szeretne, akkor mondjuk inkább én a másik oldalát ajánlanám az egykori Kerkürának, mert hogy a helyiek Kerkürának hívják, Korfu a velenceiek által használt név, mert egy időben bizony velencei uralom alatt volt Korfu, és a mai napig azért a velencei építészet jegyeit megjeleníti a főváros is, aminek ugyanaz a neve, mint az egész szigetnek. És hát valóban itt izgalmas erődöket találunk, velencei stílusú kis házakat és mesés sétákat tehetünk, meg hát, hogyha az éjszakai élet vonz minket, akkor itt azért van éjszakai élet, az biztos. Úgyhogy egy kicsit a hangulat néha olaszos, néha görögös, nagyon jól lehet strandolni, és fantasztikus épületek sokaságát találjuk. A legtöbb magyar turista egyébként Achilleumba látogat el, már a nevezetességeket illetően, mert hogy Korfu városától nagyjából 10-12 kilométerre találjuk Sziszi császárné egykori nyári rezidenciáját. Ez egy neoklasszicista villa, és belülről is meg lehet nézni. Egy időben kaszinó is volt egyébként, de kívülről is érdekes, főleg mondom itt a szobrok virága. Látszik az, hogy nagyjából mit szeretett Sziszi, és milyen szobrokat készítetett. Egyébként magának Sziszinek is a szobra ott van a bejárattól balra, bár olyan szobor, hogy azért a vonásokat nem lehet szerintem kivenni, hanem igazából elképzelhetjük csak, hogy milyen lehetett a lelki virága, a lelki élete a magyarok által imádott hercegnőnek. Korfu jelentős erődítménye volt régen az Angyalvár. Ez egy 300 méter magas szikla tetején lévő várrom. Ha ide felkapaszkodunk, akkor nagyon szép a kilátás, bár szerintem azért, hogyha kocsival elmegyünk egy másik helyre, akkor is lehet hasonlót látni, úgyhogy azért, hogyha valaki nem szeret annyira mászni, akkor nem kötelező neki. De mint említettem, a legjobb homokos strand részek szerintem Szidari környékén vannak, ahol a bárok is nagyon jók, az éttermek is, bőven vannak görögös tavernák, pizzériák, minden, amit csak szeretnénk. Mostanában egyre felkapottabb Kassziopi, ez egy régi halászfalu volt, és még mindig vannak halászhajók a hangulatos kis kikötőben, gyönyörű, néha türkizben pompázó kis öblöcske van itt, és ha egy picit felkapaszkodunk a domboldalra, akkor nagyon szép a kilátás is. Ha valaki szeret búvárkodni, akkor Barbati strandja mellett lehet leginkább megtenni. Itt nem homokas a strand egyébként, viszont kevesen vannak, de akik vannak, azok közül jó páran megpróbálják felfedezni a tengeri élővilág csodáit. Hozzáteszem, nyilván, hogyha többen lennének, akkor már kevésbé lenne sikeres ez a felfedezés. Van szörfparadicsom is Korfu mellett, tehát van olyan terület, van olyan rész, ahol a homokos part mellett viszonylag magasok a hullámok, és sokan vízisportolnak, de még naplemente megfigyelő helyet is találunk, egy izgalmas kilátó, a császári trónus kilátó, így hívják azt, ezt a kilátó helyet, egyébként Pelekász melletti ez a kilátó, és gyönyörű partokat, és messze távolban a lenyugvó napot is megfigyelhetjük innen, már persze, ha abban az időben érkezünk, amikor éppen lenyugszik a nap. Korfun találunk már nagyon szép szállodákat, luxus szállodákat is, luxus hoteleket is, meg egyszerű kis apartman házakat. Azért Korfu is nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Hát én még emlékszem, az elején azért tényleg kis apartmanok voltak, gyönge ágyak, kevés volt az igazán jó minőségű szálloda. Hát aztán beindultak az építkezések, beindultak a renoválások, és most már azért hiper-szuper medencés szállodák sokasága várja a látogatókat. Ami érdekes még, az a húsvéti ünnepségek voltak Korfun egyébként. Nagyszombaton meséltem ezt talán már a korábbi műsorban is, hogy a helyiek mindenféle cserépedényeket meg agyakorsókat dobáltak ki az erkéről, mert ezzel aztán megtisztítják a konyhájukat, és akkor a megújulást is jelképezi, meg az újjászületést, meg a feltámadást, ez a kidobálás. Hát persze úgy kell kidobálni, hogy ne essen rá senkire. Szidarinál van még egy érdekes hely, a szerelmesek csatornája, mert hogy akik együtt átúsznak a természetes átjáróban, ilyen homokkőfalak közötti természetes átjárón, örökké együtt maradnak, így szól a fáma. nem könnyű átúszni. Egyébként voltam itt egyedül, úgyhogy éppen nem úszkáltam sem erre, de azért nagyok a hullámok viszonylag. Úgyhogy nem olyan egyszerű ez a mutatvány. Van olyan strand Korfun, amit elsősorban a gyerekkel érkezők szeretnek, és kellemes, homokos, játszótéri rész is van, úgyhogy ilyet is találunk, tehát bőven lehet választani. Kell is választani, tehát ez nem olyan, hogy csak úgy rábökök egy helyre, hogy oda megyek, hanem alaposan végig kell gondolni, hogy milyen jellegű szálláshely és a milyen jellegű igény van, hogy ezek találkozzanak. Mondom, vannak olyan részek, ahol a gyermekesek is megtalálják a számításukat, és viszonylag jól lehet nekik, bár ez azért nem olyan, mint mondjuk Amerikában jó néhány szálláshely, vagy akár Magyarországon elmegyek. A Balatontól nem messze olyan szálláshelyre, hogy vigyáznak a gyermekre, meg hiper-szuper játszóházak vannak, meg mellette még egy szórakoztatópark. Na, ezt ne képzeljék el. Tehát azt képzeljék el, hogy van egy olyan, hogy nem rossz gyerekekkel, de azért Korfun ne várjanak csodát. Tehát azért ezzel mindenképpen számolni kell. A csoda az maga a természet lesz. A homokos strand rész, meg az, hogy nyugalom van, meg az, hogy biztonság van. És hát mellette pedig mondom, vannak kavicsos részek, amelyek szebbek, meg aki ezt szereti, annak tökéletes választás lehet, és vannak olyan területek, ahol sziklás strandot láthatunk, és itt is vannak jó szálláshelyek. Aki meg bulizni szeret, az meg Kerküre vagy Korfu, tehát a főváros melletti apartmant érdemes mondjuk foglalni például, és aztán este mindig lehet táncolni egy izgalmasat, és nappal pedig itt is birtokba vehetjük a tengert, mert azért a főváros környéken is vannak jó strandok. Van egy Kavos nevű hely, és ez tipikusan arról szól, hogy este bulizzunk, tehát itt azért a diszkokban is tényleg partizgathatunk, úgyhogy van lehetőség arra, hogy igazán kitomboljuk magunkat. Nappal meg jetski versenyt is rendeztek már errefelé is, meg mindenféle vízisportokat próbálhatunk ki. Korfu legmagasabb pontja a Pantokrator hegy, ez 906 méteres egyébként. Autóval is sokáig fel lehet menni. Ha jó az idő, akkor Olaszországig is elláthatunk. Nagyon sokan bérelnek kis motort, óvatosnak kell azért lenni, mert a helyi vezetési stílus azért az eléggé izgalmas, a Dudát mindenképpen kell használni, de az autóbérlés sem egy megugorhatatlan dolog, viszonylag olcsó, és ráadásul ezzel fel tudjuk fedezni bőven a szigetet. De az utazási irodák szerveznek mindenféle fakultatív programot, úgyhogy akár erre is benevezhetünk. A korfui ízek azok jellegzetesek, meg hát szuvenírekből is bőven válogathatunk. Én például hoztam olyan korfui italt, narancs italt, amit ilyen speciális korfut mintázó kis üvegcsébe töltöttek, és ez egy ilyen klasszikus szuvenír, de mellette van édes briós, ami szintén nagyon-nagyon híres, meg a házi lekváros pite, az is korfui specialitás. Nagyon sok klasszikus görög fogást is kipróbálhatunk, a muszakát, ugye a rakott padlizsánt, akkor a szuvlakit, ami olyasmi, mint a rablóhús, de hát hogyha a giroszt szeretjük, akkor együnk giroszt, ezt is bőven megtehetjük Korfu jó pár tavernájában. Klasszikusan jellemző a vendégszeretet, az, hogy tényleg minden kicsit nyugodt, hát nem egy rohanós világ, hogyha itt beülünk egy tavernába, azért ne azzal számoljunk, hogy ilyen gyors éttermi életérzésünk lesz, de talán nem is arra vágyunk, hogyha ide utazunk. Korfun James Bond filmet is forgattak egyébként, az Óvárosban, az Erődben, Achilleumban egyaránt forgattak jeleneteket a filmbe, meg még sok minden más helyen, úgyhogy a James Bond szerelmesek is előszeretettel jönnek ide, és figyelik meg azokat a helyeket, ahol a film jelenetei játszódnak. Kellemes meleg van júliusban és augusztusban, 30 fokra számíthatunk, néha egy kis esőre, mint említettem. Krétán októberben még nagyon jó idő van, és májusban már nagyon jó idő van. Korfun azért májusban még nagy záporokba belefuthatunk, én is belefutottam. Októberben néha már egy kicsit hűvös a tenger, tehát ilyen értelemben kisebb egy picit a szezon, mint Krétán, de hát attól még bőven lehet pihenni májusban és szeptember végén is. Novemberben az év legnedvesebb hónapja köszönt be, úgyhogy ilyenkor a turistából is jóval kevesebb van. Érdekes az itteni autóbuszozás, mert hogy bárhol felszállhatunk a buszokra, le kell inteni az út szélén, megáll az autóbusz, csak be kell szállni, és már készen is van. Hát vannak azért hivatalos megálló részek is, de ez a módszer ez tökéletesen működik. Európa egyik nagy vízi parkja és Korfun található. 15 élményfürdőrész, csúszdákkal, minden mással várják a látogatókat. Tehát van egy hatalmas vízipark. Persze, aki már járt a dubai víziparkokban, azért látja, hogy van hova fejlődni, de attól még a korfui vízipark is fantasztikus és nagyon komoly élmény. Június 1-től szeptember 29-éig egyébként a Ryanair Budapest és Korfu között hetente 4-szer, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap is repül. 1 óra 40 perc alatt lehet ideérni. A Wizz Air pedig június 12 és szeptember 22 között repül Budapest és Korfu között hetente 3-szor, hétfőn, szerdán és pénteken, de ezen kívül még más járatokkal is meg lehet közelíteni utazási irodák szervezésében is. Már általában most, hogy vannak fapados járatok, sokan úgynevezett blockseat helyeket vásárolnak, vagyis előre lefoglalnak utazási irodák helyeket a fapados cégeknek a járatain, de emellett azért külön járatú repülőgépek is indulnak, és ezen kívül még ugye akár más módon, átszállással is sokféle módon megközelíthető Korfu, tehát mostanában Budapestről Magyarországra eljutni Korfura nem annyira nehéz, mint mondjuk volt 30 évvel ezelőtt. Régen egyébként volt autóbuszos utazás Korfura, nem viccelek. Olyan 30-40 óra, néha egy kicsit több. Egyébként manapság állítólag busszal 26 óra az út, ebből az utolsó 300 kilométer nagyon nehéz a Szerpentinak miatt. A mostani időszakban nem hallottam, hogy indul-e, de attól még persze indulhat buszos túra, de hát ez is egy izgalmas dolog lehet. Én egyébként jó pár buszos túrán voltam, Makrigiálosban, Görögországban, aztán Barcelona mellett Szaluba is voltam, egyszer még voltam Marokkóban, Agadirban buszos túrán, hát ez nagyon kemény volt. Az isztambuli buszos túra is azért izgalmas volt még, de hát manapság már azt látjuk, hogy a fapados járatok korábban kevesebben vállalkoznak ilyen kalandra, de hát ennek is megvan azért a romantikája. Mint említettem már a műsor ezen részében, Zöldszigetnek, Smaragdszigetnek is hívják Korfut, sokkal több a bokor, a növényzet, a fa, mint Krétán, még annál is több, mint Rodoszon. Cserébe viszont többet esik az eső. Nagyon szép virágos részek is vannak Korfun, mondjuk Krétán ilyet ritkábban látni. Zöld hegyoldalakat láthatunk, és nem csak kecskéket a kopár hegyekben, bokrok mellett sétálgatni, mint Kréta egy részén, hanem bőven vannak tényleg igazán zöld hegyoldalak. Hát ha nem is ilyen alpesi legelős, de azért zöldes részek vannak, teljesen átlátszó, kristálytiszta, ilyen zöldes víztükör részek is jó pár helyen, úgyhogy ez is nagyon jó. Egyébként nekem Rodosz is bejött, meg Krétát is nagyon szeretem, mindegyik másért. De Krétán például a történelmi városok, mondjuk Hánya vagy Ajosztikalaosz szerintem azért attraktívabbak, többet adnak, mint mondjuk Korfu néhány települések, kivéve talán Kerkürát, mert az nagyon szép, ugye Korfu a főváros. Sokan azt mondják, hogy családbarát sziget Korfu, tehát hogyha gyerekkel utazik valaki, akkor Korfu nagyon jó választás lehet. Gyönyörű olívaligeteket találunk a sziget belső részén, és hát persze ki is próbálhatjuk az olívaolajok készítésének technikáját, ha elmegyünk egy ilyen központi turistáknak szervezett látogatásra. Érdekes, hogy viszonylag sokan panaszkodnak a szúnyogok miatt azért, tehát előfordul a nyári időszakban bizony, hogy sok a szúnyog, azért erre is fel kell készülni szúnyogriasztóval. Persze, amikor valaki mondjuk Korfura vagy Krétára, vagy akár Rodoszra, vagy Zakynthoszra, vagy bármilyen más görögországi szigetre érkezik, azért amellett, hogy gyönyörű történelmi nevezetességek vannak, amellett, hogy fantasztikusan szép strandok vannak, vannak homokos meg kavicsos részek is, meg érdekes a történelem, azért azt is tudni kell, hogy ne arra számítsanak, mint mondjuk az olasz tengerpart, vagy a spanyol tengerpart jó néhány szakaszában, ahol azért az épületek többsége szép kis villa, ott van a mediterrán életérzés, és mellette tökéletesen elkészített, befejezett épületek, vagy pláne a francia Riviera, ahol csinosabbnál csinosabb jachtok sorakoznak a kikötőben. A kikötőben minden ház gyönyörű és szép. Hát azért Korfun is, meg Krétán is van nagyon sok befejezetlen ház. Régen bizonyos adókedvezmény járt, amíg valaki építkezett, és hát emiatt az építkezések a végtelenben nyúltak, meg a használatba vételi engedélyek kapcsolatos szabályozások miatt, meg a pénzszűke, meg a gazdasági válság miatt is. Hát azért bőven vannak félkész épületek, vannak olyan lelakott területek, ahol azért látszik, hogy bőven ideje lenne már felújítani. Úgyhogy azért van olyan kép is jó pár helyen a Görög-szigetek közül nem kevés esetében, hogy hát azért nem az az ötcsillagos hangulatunk van, tehát ha nem is az indiai szegény negyed világát idézik, de azért hát nem is egy Marbella elit negyed. Tehát azért ez az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért ez benne van a pakliban. Az is benne van a pakliban, hogy majdnem mindig várni kell egy picit. Nem bizonytalan a dolog, de azért van, hogy késnek az autóbuszok, nem mindig úgy járnak, és akkor és ott az internet azért vagy van, vagy nincs. Ha wifi van, akkor ott vagy rá tudunk csatlakozni, vagy nem. Ha rácsatlakoztunk, akkor vagy van ereje, vagy nincs. Azért ez mindenképpen hozzátartozik. Tehát itt ilyen szépen lenyugodott minden, Korfun azért zöldebb, Krétán egy kicsit kopárabb, Rodoszon, hát azért vannak szép részek, Heptapigész és környéke, tehát ez is olyan. De tudni kell, hogy azért ez nem feltétlenül a hipermodern plázák világa, hanem elmegyünk a kis boltban, reggel és délután is ott üldögél a bácsi vagy a néni, ő is egy kicsit lenyugodott, és hát a termékek esetében is, hát nem mindegyik olyan, hogy a díjat nyer egy európai vásáron. Sok üres üzlet van, sok olyan épület, ahol félig meddig laknak, próbálkoztak, de nem sikerült, azért ez is az igazsághoz tartozik. Mint említettem, azért május elején, meg mondjuk szeptember végén már előfordul az, hogy Korfun azt mondjuk, hogy te jó ég, milyen hideg a víz. Azért nem olyan hideg, mint mondjuk a Rügen-szigeteken, a német tengerparton, de azzal együtt nem olyan kellemes a lubickolás már ebben az időszakban, mint mondjuk Krétán. Ez nem igaz általánosságban minden esztendőre, csak jó pár ilyen év van, amikor erősen lehűl a tengervize ebben az időszakban. Mint említettem, alaposan végig kell gondolni, hogy hova szeretnénk menni, mert ha éjszakai életre is vágyunk, meg nyugalomra is vágyunk, meg a családdal is szeretnénk nyaralni, meg homokos tengerpart is, hát akkor azért választhatunk olyan szálláshelyet is, hogy kellemes volt a nappali kikapcsolódás, de éjszaka gyakorlatilag szinte semmi nincsen, tehát ha a wifi sem működik rendesen, akkor bizony csak abban bízhatunk, hogy jó partnerekkel érkeztünk, és akkor remek társasozással elütjük az időt, tehát vannak azért ilyen helyek is, vagy pedig legyen egy bérautónk, és akkor el lehet menni olyan helyre, ahol van egy kis élet, ez az igazsághoz tartozik. Meg az is, hogy ha valaki nem szállodában lakik, hanem apartmanban szeretne főzőskézni, akkor alaposan válogatnia kell sokszor, mert bizony jó pár élelmiszerboltban, mint említettem, nem csak csúcstermékeket árusítanak. Vannak viszont nagyon jó szállodák, remek helyek. Az utazási irodák általában olyan szálláshelyeket ajánlanak, főleg akkor, hogyha mondjuk egy 4 csillagosat kiválasztunk, vagy akár egy 5 csillagosat, amelyben azért hibátlanul érezzük magunkat, és nem is lesz hasmenésünk. Itt azért nem úgy működik a dolog, mint Egyiptomban, hogy 10 turista közül 9-et elér a fáraó átka. Nekem soha nem volt semmi bajom, és ritkán hallani panaszt egyébként, úgyhogy tényleg megfelelő szintű a higiénia, és finomak is az ételek, nagyon jók a helyi ízek, de hát a nemzetközi ízvilágot is választhatjuk. Itt is figyelni kell persze arra, hogy vannak alap dolgok, ilyen például, hogy itt is keskenyek a csatornák, tehát nem szabad a WC-papírt beledobni például a WC-be, tehát azért erre figyelni kell. A víz az bőven jó arra, hogy kezet mossunk. Nincsenek hatalmas nagy szemétkupacok, de hát azért itt is azért a kukák rendesen tele vannak, ha egyáltalán vannak, tehát erre is mindenképpen figyelni kell. De azt gondolom, hogy ha valaki szereti a természetet, szereti a romantikát, a szép tájat, a gyönyörű történelmi nevezetességeket, és élvezi azt, hogy azért nem kell feltétlenül nagyon-nagyon mélyen a zsebébe nyúlni, hogyha ezt élvezni szeretné, akkor jó választás lehet Korfu is, Kréta is, és általában a görög szigetvilág bármelyik tagja, vagy akár a szárazföldi területek jó néhány üdülőparadicsoma. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, viszonthallásra, további jó rádiózást kívánok!